Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pogány Gábor Benő szobrászművésszel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Pogány Gábor Benő szobrászművészt. Mi Gáborral a riport előtt összetegeződtünk, úgyhogy engedd meg, hogy szeretettel köszöntselek a stúdióba. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is.
Először egy szép bibliai idézetet kérünk tőled, és szeretnék egy személyes történetet hallani, ami ezzel a bibliai idézettel kapcsolatos, ha ezt elmesélnéd a kedves hallgatóknak.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten lelke a vizek felett lebegett. És Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, és elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Akkor este és reggel lett egy nap. Ezt az Ószövetségből szerettem volna idézni, és úgy gondolom, hogy én nagyon szeretem, amikor már az Új Szövetség foglalkozik a fénnyel, ami a Példabeszédek könyvében így hangzik, hogy az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Amikor a képzőnszeti főiskolára, ma már képzőnszeti egyetemnek hívják, jelentkeztem, Vig Tamás tagja volt a felvételi bizottságnak, és miután megnézték a rajzokat, az elbeszélgetés következett. Bólogatva hümmögtek, láttam, hogy elégedettek a látottakkal, de azért mégiscsak egy kérdést föltett. Mondja meg, fiatalember, mi a fény szerepe a szobrászatban? Megijedtem, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy ez egy beugratós kérdés. Nem volt sok időm a gondolkodásra. Azt válaszoltam, hogy fény nélkül nincsen plasztika. Így van. Nagyon helyes. Rendben van, ezt mondta a mester. És azóta számtalanszor eszembe jut ez a szituáció, illetve a Bibliában az imént felolvasottak, és azt gondolom, hogy ennek olyan mély szimbolikus értelme van, ahogyan a Biblia is megfogalmazza. Nem csak, hogy nem látszik a plasztika, hanem ha már nem látszik, akkor be sem lehet fogadni. Az én meggyőződésem az, hogy talán a legmagasztosabb szakma a szobrászat, hiszen a szobrász a teremtőt próbálja megutánozni, mert az anyagtalan, a lelketlen anyagban szeretne lelket lehelni, és hát azt gondolom, hogy ennél magasztosabb feladatot nem kaphat az ember.
Köszönöm szépen ezeket a szép gondolatokat, és engedd meg, hogy az első kérdésem az legyen, hogy a fiatalságodról, a gyerekkorodról, a szüleidről, az iskoláidról kérdeznélek.
Nagyon szép emlékeket hordozok magamba az iskoláimról. Nagyon szerettem az általános iskolát is, nagyon jó osztályom volt. 36-an jártunk egy osztályba, Szolnokon, akkor Belianis úti általános iskolába, amiből 24 kitűnő volt az osztályban. Én nem tartoztam közéjük. Én a 4,2-es átlagommal a legrosszabb tanulók között voltam az osztályban.
Hát ez az sem olyan rossz.
Nem, de ez az osztálynak a minőségét mutatja. Nagyon örülök, hogy elmúlt alkalommal kétszer is sikerült megszervezni a Szolnoki Művésztelepen az osztálytalálkozónkat. Örülök, hogy sikerült felvenni a kapcsolatot. Több mint 20-an jelentünk meg a 36-ból. Ami még az iskolához tartozik, nem mindenkinek adatik meg az a szerencsés helyzet, hogy édesanyám volt a rajztanárom. Ez egyben teher is volt, hiszen ha bármilyen rossz fát tettem a tűzre, akkor nagyon gyorsan eljutott hozzá, és semmit nem lehetett korrigálni vagy maszatolni a dolgon. Úgyhogy ez nagyon hamar arra késztetett, hogy itt csak egy úton lehet járni, az igazság útján. Ez egy nagyon sajátos helyzet volt, de hát a szüleim mind a ketten alkotó rajztanárok voltak. Egerben végeztek rajzföldrajszakon, és hát abban a helyzetben voltak ők, hogy első generációs értelmiségként nagyon nehezen futották ki magukat, mint művész, hiszen a szüleik egyszerű gazdálkodó emberek voltak, akiket én nagyon nagyra becsültem, nagyon sok időt töltöttem náluk. Hívő emberek voltak, nagymamám tanított meg imádkozni, ez egészen sokáig tartott, hogy amikor meglátogattam, akkor mindig ugye emlékszel, még oda hívott magam elé, el tudod még mondani az imádságot, elmondtam, akkor kaptam egy kis pénzt, meg elvitt magával misére többször, illetve nagyon az emlékezetemben van, hogy a szüleim, mivel ugye a szocializmusból voltak pedagógusok, hát az ideológiai képzésük miatt ők nem tudták pontosan, hogy is viszonyuljanak ahhoz, hogy amikor a nagymám megkérdezte, hogy és akkor a Gabikának a megkeresztelése hogy megmint, és ezt ők így próbálták halogatni, míg nem a nagymamám ezt megoldotta, ugyanis közel laktunk a templomhoz, volt egy olyan paplak, ahol a már nyugdíjba vonult papbácsi lakott, és áthívta hozzánk, és a konyhában a lavor fölött lettem megkeresztelve, ennek az emlékére mai napig is őrzök egy képet, meg a dátumot felírva, meg az atya aláírását, és hát én nagyon sokáig úgy nőttem föl, hogy amikor a ház előtt az árokba játszottam, akkor az atya sokat beszélgetett velem, meg a nagymamámmal, mert hát egymással szembe laktak. Ezek nagyon mély emléke. És hát az iskoláim folytatása az még érdekesebb, hiszen az általános iskola befejezésével művészeti középiskolába szerettem volna jelentkezni, de akkor még más helyzet volt, ugyanis az ország körzetesítve volt, 3 iskolába lehetett jelentkezni, volt Pécsen, Szegeden és Budapesten. Szolnok Szegedhez tartozott, oda is felvételiztem, igen ám, de nem kaptam kollégiumot.
A szüleim, azt olvastam, a szüleim, hogy azért nem járt el végül Szegedre, igen. Mert a szüleidnek a tanári fizetéséből nem tudták kifizetni azt az albérletet, amit neked kellett volna, hogy ott tanulhass. Így van, Gábor?
Ez sajnos így volt, viszont édesapám nagyon sokszor megmakacsolta magát, akkor azt mondta, hogy fiam, tartoz az ország vezető rétegéhez. Uh-huh. Fölhúzott szemöldökkel néztem apámra, hogy ez mit jelent, azt mondta, hogy legyél munkás. Tudod mit, fiam, fölvegyek veled Pestre, beírhatlak kőfaragó tanulónak, vagy amit szeretnél, és ez így is volt, elmentünk az állami pénzverőbe, ott beírhatott ezüstműves tanulónak, kőfaragó tanulónak, és még volt egy kis idő a vonat indulásig, akkor még volt egy nagy vállalat, képzőművészeti kivitelező vállalat, erről tudott apám is, elmentünk a Városligetben, volt a központja, ez ma a Zulof Pálma sétányon van.
Igen.
És mondja a személyzetésnek, hogy itt a fiam 3 év múlva kőfaragónként végez, tudják-e majd utána alkalmazni. Mondták, hogy mi is képezünk kőfaragókat, abból túl sok van, de nagyon nagy hiány volna cizellőrből. Néztünk egymást, hogy az mit jelent. Uh-huh. Csókola, mit jelent, kérdezte apám. Hát tudja, aki a bronzszobrokat összeállítja, készre munkája befejezi. Lögdöstem apámat, ez jó lesz, jó lesz. És mit kell ahhoz csinálni? Hát el kell menni a képzőszeti szakközépiskolába, ott kell felvétel, mi a felvétel? Ugyanaz, mint Szegedre, az már rutinból ment.
Igen.
És hát kiderült, hogy amit ma úgy hallunk, hogy duális képzés, az akkor ez pontosan így működött, hogy a termelésben kellett elsajátítani a szakmát. Reggel 6-tól 2-ig az állami szoboröntödében voltam cizellőr gyakornok, és délután 2-től este 9-ig pedig a szakközépiskolában az érettségére törekedve, ugyanazokkal a tanárokkal, ugyanazt a tananyagot. Igen ám, de én voltam a legfiatalabb az osztályban, többnyire egy idősebb korosztálynak volt ez kitalálva, és hihetetlenül húzott a szívem a saját generációmhoz, ugyanis amikor én odaérkeztem, ők akkor jöttek ki. És láttam azt a felszabadultságot, ami az ő korosztályukra volt jellemző, el is határoztam, hogy jövő évben én újra fogom próbálni, ez így is lett, valamilyen ürünnyel elkérezkedtem az öntödéből, elmentem felvételizni, és vártam, míg nem elolvastam az ajtóra kiírt névsort, ott szerepelt a nevem, és az is, hogy kollégiumot kaptam. Na, akkor felhívtam apámékat, az a helyzet, hogy fölvettek nappalira.
Rendben van minden.
És kollégiumot is kaptam, úgyhogy így újra kezdtem. Először 3 szakot lehetett megjelölni, mind a 3-ra a szobrászt írtam, úgyhogy túl sok választást nem hagytam az iskolának, de nem is volt belőle szerencsére probléma. Ennek ellenére 2 év után kezdett foglalkoztatni, hogy még a gipszen kívül milyen anyaggal fogunk dolgozni. Laluja mestert meg is kérdeztem, aki nagyon felháborodott ezen, hogy olvass el, fiatalán, oda van írva az ajtóra, hogy díszítő szobrász. A díszítő szobrász, az épület szobrász, az gipszel dolgozik. Mondtam, hogy jó, akkor én elmegyek egy másik szakra. Na, akkor még jobban felháborodott, hogy itt az egyik kedves tanítványa hűtlenül el akarja hagyni. Hétig nem is szólt hozzám, még nem egy hét után azt mondja, hogy tudja mit? Igaza van. Hova szeretne menni? Mondom, mester, ahol még valami olyasmit tanulhatnék, ami a szobrászathoz használható, mondjuk például Ötvösre. Na jó, jön, átkísérem. Átmentünk. Itt a kedves tanítványom el akar hagyni. Átveszitek? Kérdezte. Hát, ha levizsgázik 2 év szakelméletből, na hát ott kezdtem megijedni, mert erre én nem gondoltam, hogy itt ilyen is van. Úgyhogy éjszakákon keresztül a kollégiumban tanultam a különböző táblázatokat, ami a fémekkel kapcsolatos, drágakövekkel kapcsolatos keménységi táblázatokat, olvadáspontok, kezdve fajsúly, forráspont, stb. Levizsgáztam, átvettek, és így Ötvösként érettségiztem, amiben ma már úgy látom, hogy az a fajta gondviselés kísért engem, hogy megismerkedhessek Ozsvári Csaba barátommal, akivel itt lettünk szaktársak, és hát utána haláláig nagyon jó barátságot tartottunk fönn. Voltunk közösen Csesztahovába, Zarándoklaton, illetve az egyik nagy élményem volt, amikor Csaba állami ötvös ösztöndíjjel Rómába volt, és leveleztünk, kaptam tőle egy képeslapot, hogy minden nagyon szép, nagyon jó, csak egy kicsit unatkozik egyedül, hogy nincs a kedvem kimenni. Akkor voltam túl, azt hiszem, az első vagy második köztéri szobromon, éppen volt pénzem, úgy gondoltam, hogy meg fogom látogatni Csabát, ez így is lett, beültem az autóba, soha nem voltam még nyugaton, nagy izgalom volt, éjjel érkeztem meg Rómába, és úgy éreztem, hogy most már megpróbálom betájolni magam, ugyanis a képes lapra Csaba rajzolt egy kört, oda egy nyilat, hogy itt van a Róma körgyűrűn, itt kell bejönni, utána írta, hogy ott lesz egy aralkút, és onnan már nincs messze, ez volt az utasítás. Ez a Szent István ház volt. Na mondom, megállok, és betájolom magam, elővettem a térképet, kiszálltam az autóból, hogy megnézem, hogy milyen utca, hány szám alatt vagyok, közelítek a kapuhoz, az erkéről már Csaba integetett, hogy csak nyomjam már a gombot, megjöttem, nem is gondoltam. Tehát de hogy sikerült nekem oda találni, ez csak a gondviselés lehetett, hogy én beülök Magyarországon, az autón soha életem, meg külföldön nem járok. Nem, hogy Rómába, ami egy óriási város, csak persze. Azt az egynegyed kört egy óra alatt tettem meg az erkerülőn. Utána bemegyek, és megállok azelőtt a ház előtt öntudatlanul.
Úgymond teljesen véletlenül.
Igen, úgymond teljesen véletlenül.
Igen.
Úgyhogy fantasztikus
volt. És a barátod megvárt.
Igen. És,
ezek olyan dolgok, amit tényleg megmagyarázhatatlan, csak egy hívő ember tudja, hogy ez
csoda,
miért van.
Egy csoda volt, és 10 napot töltöttünk el együtt. Szó szerint lejártam a cipőmnek a talpát, mert minden reggel Csaba mondta, hogy merre menjünk. És mondta, ha erre megyünk, ez a templom van útba, ez esik útba, ott az, nem tudom, kifestette az oltárképet, sorolta, hogy mi mindent lehet látni, ha arra megyünk, mondom, úgy, hogy mindet érintsük. és ez így is volt. És a legnagyobb csoda az volt, hogy amikor lejárt a 10 nap, mentem hazafelé, és azt mondta Csaba, hogy elkísér, ejtsük útba Firenzét. És kaptunk egy címet Firenzébe, német nővéreknél kaphattunk szállást, megálltunk, az egyik ügyeletes nővér ott olvasgatott újságot a portán, úgymond, és Csaba próbálta fölvezetni, akkor még már egész jól beszélt, már akkor is olaszul, de aztán később még jobban megtanult, hogy kinek az ajánlásával mit keresünk itt, és az izgalom miatt láttam, hogy nem pontosan találja a szavakat, míg nem egyszer csak a kinyitott újságnak az az oldala volt ott, ahol a pápa az ő könyvét tartja a feje fölé, áldást osztva, és rámutatott, és mondta, hogy ezt ő csinálta, és hát majdnem lesett a székről a nővér, és akkor onnantól kezdve úgy fogadtak bennünket, mintha minden héten oda jártunk volna.
Igen.
Úgyhogy fantasztikus élmény volt ez a firenzei látogatásunk is, és hát még nagyon sok történetet sorolhatnák, ami a Csabához fűzött, úgyhogy azt gondolom, hogy még mindig itt van mellettem, mert a tőle kapott kép az mindig ott van nálam a műteremben a falon, édesapám és édesanyám portréja között közvetlenül, úgyhogy ez a kis házi oltár, ez minden nap emlékeztet Csabára.
Gábor, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a tanárait közül ki volt, aki meghatározó volt a pályádra?
Több is volt. A szakmai tanáraim előtt Énekes Ferenc úrról szeretnék tanár úrról szeretnék megemlékezni, ugyanis nagyon sokat köszönhetek neki. Ő a matematika tanárunk volt, és egyben az osztályfőnökünk is. Én nem találkoztam azóta se ilyen történettel. Ő azt mondta, miután megtudta, hogy ki hova szeretne jelentkezni az érettségi után, hogy rendben van, fiúk, lányok, egy a lényeg, hogy ne zavarjátok az órát, ideül előre az a néhány ember, akinek szüksége van a matematikára, a többiek pedig maradjanak csendben, és amikor dolgozott lesz, akkor fölírom a pontokat, hogy, és mindenki annyit másoljon le, az elsők megoldották a feladatot, és hátra ment, amennyi neki jár, a ketteshez vagy a hármashoz elegendőt. És ez így is volt. Azt mondta, hogy ez mindaddig fog működni, amíg szakból, rajzból és azokból a tárgyakból ötösnek kell lenni. Ha valaki ehhez képest rosszabb jegyet kap, azt megbuktatom matematikából. És úgy gondoltuk, hogy meg is egyeztünk ebben. Ráadásul az osztályfőnök órán ő ezt kontrollálta, kinyitotta a naplót, és látta, hogy valakinek van egy négyese, csak ránézett, megvágjalak matekból? Nem, tanárul, nem. És mindenkit föl is vettek, vagy a képzőre, vagy az iparra, tehát egy jó erős osztály lett. Két fele volt osztva az osztály. Az osztály egyik felét Péterfi László szobrászművész tanította, a másikat pedig Tóth Béla szobrászművész. Igen. Én Tóth Bélához jártam. Mai napig jó barátságot tartunk fönn. Nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen igazából ő indított el a szobrászat felé, mert ő nem csak konkrétan azokat a szakmai fogásokat tanította, amit a szobrászakon tanultunk, hanem egy átfogóbb, univerzális világszemléletre Igen. próbált bennünket ráirányítani, és hát a főiskolán pedig Somogyi József osztályába kerülhettem, ahol ez folytatódhatott. Igen. Ott viszont azt gondolom, én így értem meg, hogy a mesteren kívül nagyon sokat számított, és én ebben is a gondviselést látom, hogy az a 7 ember, aki akkor ebbe az osztályba járt, oly mértékig tudta egymást segíteni, inspirálni, hogy, és hát ez a barátság is, hál' Istennek, mai napig megvan, tartjuk a kapcsolatot, szeretjük, tiszteljük egymást, és hát sokat jelentett ez szerintem mindjártunknak, nekem biztosan.
Igen. Az iskola elvégzése után te nagyon sok helyen jártál külföldön. Milyen országokban voltál, Gábor?
Hát ahogy említettem, elsőként Olaszország volt. Ott érzékeltem először azt, hogy az, amit én eddig tanultam a művészettörténetről, könyvekből, az messze távol van attól, mint hogyha az ember személyesen találkozik a valódi művel. Azon túl, hogy Csobával sokat tudtunk beszélgetni a látottakról, meghatározta, hogy kerestem kell a többi olyan dolognak is a folytatását, amit máshol tudnék megnézni. Amikor a főiskolára jártam, harmad évben nagy szerencse érte az osztályt, a mester egyszer berontott, és azt mondta, hogy egy óra múlva visszajön, és mondjunk két nevet, aki nyáron megy Skóciába. Le is fagytunk ettől, néztünk egymásra, hogy hogy lehet ezt megoldani, míg nem Karmo Zoltán barátunk feloldotta a helyzetet, azt mondta, hogy menjünk ki, kimentünk a legközelebbi kocsmába, eltördelte a gyufaszálakat, a 7 gyufaszál közül 2 rövid volt, és kihúzza a rövidebbet. Hát ezt nagyon nem lehetett igazságosan eldönteni. Az egyik én voltam, a másik pedig Karmo Zoli volt, ami azért is nagyon jó volt, mert ő Pannonhalmán érettségizett, nagyon jól beszélt németül és angolul is. Én sajnos nem, és hát ebben a helyzetben igencsak jó volt, hogy valamelyikünk jól bírta a nyelvet, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog volt. Ez tulajdonképpen ez a Skócia megelőzte az olaszországi utat, csak hát ugye ott még vonattal mentünk, és Igen. ez egy hosszú vonatozás volt, és visszafele volt lehetőségünk egy pár napot Londonban eltölteni.
Romániában is voltál, úgy tudom.
Romániában is voltam egy olyan szobrászművésztelep meghívottja, amit Kézdivásárhelyen rendeztek meg, az Incitátónak nevezett Ménes, és ehhez kötődő lovas témájú művésztelep uh-huh. volt, ahol viszont Maris Ornó barátommal mentünk, aki egy svájci szobrászművész, és még a főiskolai tanulmányaink alatt 2 évet járt hozzánk. Ezt követőleg pedig később visszaköltözött Magyarországra, és mai napig itt él.
Pogány Gábor Benő szobrászművésszel Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.